Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat. Az életre szóló könyvek mai adásában vendégem dr. Tóth Ágnes, a Budapesti Metropolitán Egyetem elnök vezérigazgatója. A műsor hagyományai szerint Ágnestől is kértem egy rövid listát olyan könyvekkel, amelyek valamilyen szempontból meghatározóak voltak számára a személyes életében vagy pályája során fontosak, hasznosak voltak. Igazán érdekes listát kaptam, és mivel hiszem, hogy nagyon sokat elárul az emberekről az, amit olvasnak, eszembe jutott Ágnes egy korábbi mondata, egy interjúban hallottam ezt, ezzel kezdünk már is.
Arról beszéltél, hogy amennyi diplomád van, az feltétlenül nem kell mind ahhoz, hogy az ember egy egyetemet tudjon vezetni, és azon gondolkodtam, én megláttam, hogy milyen könyveket olvasol, hogy viszont ahhoz, hogy az ember egy egyetemet tudjon vezetni, kell ennyiféle és ilyen típusú könyveket olvasni.
Egyetértek veled, hogy ez nagyon sokat elárul valakiről, hogy milyen könyveket olvas, és abból mit választ ki. Egyrészt azt gondolom, hogy igen, kell olvasni, mindenkinek kell olvasni, hiszen nem fejezzük be a tanulást a diplomákkal. Tényleg mindegy, hogy hány diplománk van, akkor sem állunk készen arra, hogy egy életen át végezzük a munkánkat, vagy dolgozzunk emberekkel. Én azt gondolom, hogy folyamatosan fejlődni is kell. Ez az egyik oka, amiért olvasok, és mindig választok olyan könyvet is, ami a munkámhoz kapcsolódik. A másik pedig a személyes érdeklődés. Engem egyszerűen ez a világ érdekel, hogy hogyan gondolkodnak az emberek, hogyan kell másokkal együtt dolgozni, hogyan hozzanak döntést a vezetők például. Úgyhogy ez a másik oka annak, hogy a könyvek ehhez kapcsolódnak.
Ez a lista, amit kaptam tőled, arról is árulkodik, hogy a sikertitka is nagyon foglalkoztat. És ez azért fontos, mert ma, amikor mindenhol azt olvasni, hogy bárki lehet sikeres, bárkiből kihozhatjuk a legtöbbet. Szóval sokan szerintem felületesen gondolkodnak a sikerről. Ezek a könyvek, amelyeket olvastál, ezek hogyan fogják meg ezt a témát?
Valójában itt a kulcs az, hogy hogyan definiáljuk a sikert. Kinek mit jelent a siker? Ha ezt meg tudjuk fogalmazni magunk számára, ha te tudod, hogy te mitől éreznéd magad sikeresnek, mi következzen be ahhoz, akkor sokkal könnyebb megtalálni az odavezető utat. Barabási Albert Lászlónak a Képlet című könyve foglalkozik az egyetemes sikernek a törvényeivel, és ő egy fizikus, talán az egyik legnagyobb mai magyar élő tudós. Az Egyesült Államokban dolgozik, hálózatkutató. És ő fogta meg egy különösen érdekes oldalról a sikert, szerintem, és azt mondja, hogy a siker nem a teljesítményről, nem az eredményről szól pusztán, hanem hogy a környezeted mit gondol erről, vagy mit lát ebből. És valójában tényleg azt látom, hogy az emberek is azt gondolják, akkor érzik magukat sikeresnek, hogyha a teljesítményüket, az elért eredményeket a környezetük is elismeri. És hogyha meg tudod fogalmazni, hogy te milyen területen szeretnél olyan eredményt elérni, amit a környezetedben azt akarod, hogy tudják rólad, akkor tudsz ehhez közelebb kerülni, ehhez a sikerhez. Van, aki ezt pénzben fogalmazza meg, van, aki azt mondja, hogy ő szeretne a leggyorsabban futni, annak nagyon jól mérhető eredmények. Például, hogy hány perc alatt futjuk le, vagy ússzuk le, sportban általában vannak ilyen teljesítmények, vagy azzal mérhető, hogy legyőzzük-e a másikat. De sokan inkább a szociális sikereknek örülnek legjobban, hogy népszerűek lesznek egy bizonyos körben. Nagyon sokféle módon érezheti magát valaki sikeresnek, és nem biztos, hogy az elért eredmények, azok minket olyan típusú sikerhez vezetnek, aminek mi örülünk igazán. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is, mint sok minden, az önismerettel kezdődik. Barabási Albert László különben azt mondja, hogy megvan az útja annak, hogy te sikeres legyél a területeden. Ehhez kell az eredmény, tehát azt el kell érni, gyakorolni kell, gyorsan kell futni, vagy sikeresen kell vezetni egy céget, és utána a hálózatok világában kalauzol el minket, és megadja azt a képletet, ami azt mondja meg, hogy hogyan lesz valaki ennyire nagyon sikeres. Hogy lehet az, hogy Einstein nevét mindenki ismeri, de valójában a relativitás elméletről meg nagyon kevesen tudnának sokat mondani. Vagy miért van az, hogy az első helyezettnek a nevét azt szinte mindenki megjegyzi, a második, harmadikat meg vesztesnek szoktuk nevezni egy olyan versenyben, ahol tized másodpercek választják el őket. Ezek azok a dolgok, amiket ha alaposabban vizsgálunk, és Barabási Albert László könyve ehhez visz minket közelebb, akkor megértjük, hogy mi ebben a különbség, és mi a titka, a képlete a sikernek.
Számodra, vagyis az életedben változott az, hogy mikor mit gondoltál a sikerről? Mert nyilván az embernek a pályája elején is van egy képe arról, hogy mikor lenne igazán sikeres, és aztán az élet olyan feladatokat hoz, amelyek ezt átalakítják. De van aki egész életében ugyanazt gondolja, nem tudom, hogy ez hogyan
alakul. Fú, de izgalmas ez a kérdés. Igen, valójában ezen múlik, hogy tudod-e mindig, és persze nagyon változott, mindig változott. Mindig azt éreztem, hogy az adott feladat, ami most ott áll előttem, azt kell jól teljesítenem. Persze, mi az az adott feladat? És most, hogy egy egyetemet vezetek, azért alapvetően azt határozza meg a sikerérzésemet, hogy látom-e, hogy jó irányba megy az egyetemünk, hogy tudunk fejlődni, hogy látjuk azokat a nagy ugrásokat, amit a következő időszakban megtehetünk. De volt olyan időszak az életemben, amikor legjobb anya akartam lenni, és azt gondoltam, hogy ez határozza meg a sikert. Ezt most is gondolom, és párhuzamosan ezzel is foglalkozom, és közben az ember az életében a különböző szerepek közül mindegyiknek meg akar felelni, de minden időszakban van egy, ami különösen domináns lesz.
És amikor elkezdődött ez a karrierút, akkor végül is az is, amit az ember elkezd tanulni, amiben energiát fektet, azért az is nagyon fontos, hogy hogyan képzelem el én magam, mondjuk 10 év múlva, 20 év múlva, de akkor nálad ez is sokat változott.
Igen, én amikor először egyetemre mentem, matematika-informatika szakot választottam, bevallom azért, mert jól ment, és nem azért, mert tudtam, hogy ez az én utam, és matematikus szeretnék lenni, és ez ki is derült. Sikeresen elvégeztem az egyetemet, de tudtam, hogy ez nem az én közegem. És ezért van az, hogy kerestem tovább, és ahogy te is mondod, mást is tanultam, de az fontosabb, hogy a munkám során különböző helyzetekkel találkoztam. Egyetemen kezdtem dolgozni, van, amikor oktattam, van, amikor inkább menedzseltem, új területeket, innovációt irányítottam, és ezeknek az utaknak a során találtam meg azt, amiben sokkal jobban érzem magam.
A legrégebbi könyv szerintem, hogyha jól látom, a Márai Füves könyve az asztalon, ugye? Ez az, amit az ember nézeget, mondjuk gyerekként nézeget otthon a polcon, vagy pedig sokat hall róla és megveszi. Mi a történet ennek a könyvnek nálad?
Én is a szüleim polcán láttam a Füves könyvet, az én szüleimnek rengeteg könyvük volt otthon, és most egy olyan élethelyzetben vagyok, amikor a könyveim azok nem sorakoznak a polcon előttem, hanem dobozokban vannak, és nem látom őket mindig, és ezért azok az emlékek, amik így a szüleim könyvtáráról maradtak, azok olyan nagyon pozitívan vannak bennem, és a Füves könyvet valójában én nagyon régóta, már gyerekkoromban is szerettem, mert azt gondolom, ez egyike azoknak a könyveknek, amik így mindenkinek adnak valamit, és minden élethelyzetben felcsapod, elolvasol belőle egy-egy bekezdést, jaj, hát ez pont most, pont nekem szól. És ahogy változott az életem, és ahogy egyre érettebb lettem, természetesen mindig más bekezdésekre éreztem azt, hogy ez nekem szól, és mondjuk egy 10 évvel ezelőtt értettem meg egy olyat magáról Márairól, hogy neki mit jelent a munka, meg a hivatás, hogy ő hogy áll ahhoz, ahogyan egy hívás van az életben, aminek nem lehet nemet mondani, feladatként tekint az egész életre. És ezen én is tudok azonosulni. Sokszor érzem azt, hogy én nem dönthetem el, hogy ezt nem csinálom. Nekem ezt meg kell csinálnom, mert ha megtudom, akkor nekem ez kötelességem megmutatni, hogy ilyen eredményeket el lehet érni. Van, amikor erre gondolok. De aztán ír a boldogságról, meg arról, hogy együnk répát, tehát hogy tényleg nagyon sokféle dolog van benne, és ezek azok, ami miatt mindig azt éreztem, hogy így ott közel ott van, bármikor előveszem, akkor el lehet belőle olvasni valamit, és jó esik a lelkemnek.
Én azt vettem észre, sok év után nemrég került újra a kezembe, hogy időnként vitatkozom vele. És végül is az is az embert egy pozícióba rakja, nem? Ha az utazásról, ha más kultúrákkal való ismerkedésről van szó, vagy nő-férfi kapcsolatról van szó, akkor is azért ma már én tudom azt mondani, hogy de hát azért ezen e fölött eljárt az idő, vagy mondjuk ez hozzám nem passzol, de az is fontos, hogy egyszerűen elgondolkodom ezen.
Abszolút, én is sokszor vitatkozom vele magamban, azt gondolom, hogy hát ez egyáltalán nincs így. Ahogy te is mondod a nő-férfi kapcsolatról például, meg ahogy azt mondja, hogy olyan, hogy boldogság nem létezik. Ugye, ahogy az életében ő előre haladt, egyre borúsabban látta a világot, de sosem volt egy kifejezetten pozitív pszichológiát megjelenítő a műveiben, és én ennél azért sokkal pozitívabban látom a világot, mint ahogy ő, és amikor utaltam arra, hogy a munkára milyen hívás van az életünkben, az sem egy ilyen nehéz, fájdalmas kényszerként élem meg, hanem lehetőségként. És ez is egy olyan különbség köztünk Máraival, amit szerintem ő másként fogalmaz meg. De a férfi-nő kapcsolatot is teljesen máshova helyezi az életében, vagy a rendszerben, mint ahova én tenném.
Felolvasnád még azt, amit szeretsz?
Igen, a füves könyvből arról, hogy az értelem kevés a megértéshez. Az értelem nem elég ahhoz, hogy megértsük önmagunkat, vagy a világ tüneményeit. A lényeges, a csalhatatlan megértéséhez és érzékeléséhez valami más is kell, több, mint az értelem. Kell hozzá kegyelem is, alázat is, testünknek és ösztöneinknek valamilyen különlegesen szerencsés működése, vizsgálatunk tárgyának egyfajta előnyös elhelyezése, és talán a csillagképek megfelelő alakulása is szükséges hozzá, hogy megértsük e földön valamit. Gondolj erre, amikor büszke vagy, mert azt hiszed, hogy érted ezt vagy azt.
De jó. És ez igaz is.
Így van. Mm-hmm. Pontosan azt fejezi ki, hogy van a racionalitás az értelem, ami elengedhetetlen, akár a sikerhez, akár a világ megértéséhez, de távolról sem elég. Ennél sokkal többről szól a világ is, meg az emberek is körülöttünk.
Mindig úgy volt, úgy értem gyerekkorodtól, úgy volt, hogy az olvasás, az a tudás, tudás megszerzésének a módja volt számodra, tehát nem a szórakoztatás feltétlenül, vagy nem a kiszakadás a valóságból, mert végülis amilyen könyvet hoztál, mind arról szól, hogy valami olyan információ mennyiséget ad hozzám, amit itt tudok legjobban, legkönnyebben megszerezni.
Ez is benne van, hogy több ilyen könyvet olvasok, de ezt nem vettem észre így tudatosan, amit most mondtál, de lehet, hogy az is hozzájárult, hogy ilyen könyveket választottam, hogy ha szép irodalmat hozok, akkor saját magamból, így a lelkemből többet árulok. Igen. El olyat, amit nem tudnak rólam a környezetemben, és ahogy mondtam, ez nem tudatos volt, de valójában lehet, hogy inkább csak az eddig is látható részemből akartam a könyvek révén is megmutatni valamit.
És ez így is marad? Nem árulsz el egyetlen olyan szép irodalmi könyvcímet sem, ami számodra fontos volt?
Hú, dehogy nem. Hát mondjuk Vass Albertnek a könyvei voltak olyanok, amik emlékszem arra, hogy hogy ülök és hogyan olvasom, és a Funtinelli kezdődik például úgy, hogy esik a hó. És én ezt így tudom elmondani, hogy esik a hó, és Vass Albert meg 6 oldalon keresztül írja, hogy az erdőben tényleg látod, érzed, a bőrödön ott van a hópihe, és nincsen benne történés, párbeszéd, semmi. És sokáig azt gondoltam, hogy én nem szeretem a leírásokat, mert azok így uncsik, és én akkor jöttem rá, hogy ez milyen jó, hogy ilyen érzést tud bennem kelteni, hogy már az 5. oldala azt olvasom, és én a mai napig nem tudom ezt másként elmondani, mint hogy hóesésről ír. Minden érzékre kiterjedően leírta, és utána az a személyiség formálás, ahogyan ő megalkotja a karaktereit, és ahogy bemutatja, azok mindig úgy mélyre mennek. Tehát nekem azért ezek a szépirodalmi művek sokkal jobban megmaradnak bennem. Most amiket hoztam, azokat újra elő kellett vennem, és így fellapozni, hogy mi is volt benne. Mert így leszűrődik, tudom, hogy tetszik, de valójában a mély nyomokat azok a szép irodalmi művek adják benne.
Hallottam azt is egy korábbi interjúban, melyeket olvastam is rólad, hogy tanultál külföldön, Angliában, és azt vettem észre a beszélgető társaimnál, amikor itt vannak, és azt mondják, hogy évekre mondjuk külföldre mennek, akkor felerősödik az olvasásnak az igénye is, meg valahogy társ lesz. Tehát, hogy valahogy köti őket haza, köti őket a megszokotthoz, az előző életükhöz. Nálad volt ilyen olvasási roham külföldön?
Ez nagyon jó megfogalmazás, hogy köti őket a már ismerthez, mert ha az ember bekerül egy közegbe, mondjuk én London belvárosában éltem másfél évig, akkor rengeteg új dolog kerül a környezetünkbe, szinte semmi stabil pont nem marad, és igazad van, a könyvek lehetnek ilyenek. Tehát újraolvasni mondjuk akkor már ismert művet visszatesz minket abba a világba, amiben komfortosak vagyunk, amely jól érezzük magunkat, és ez azt a megnyugtató jó érzést hozza, amihez vissza kell nyúlni azért, igen. Szerintem többet olvastam, amikor Londonban voltam, igen. Próbáltam például szép irodalmat angolul olvasni, és az is egy ilyen munka volt, és annyira jól esett az az érzés, mikor rájöttem, hogy nem, ezt nem kell erőltetni, és nyugodtan olvashatok a jövőben is magyarul regényeket, meg verseket, és nem lesz olyan jó az angolom, de cserében ugyanúgy élvezem, ahogy eddig, és nem jutottam el odáig, hogy úgy igazán élvezzem a verseket angolul valamiért, még ha szavakat értem is benne, magyarul szeretem ezeket olvasni. Úgyhogy mikor például Angliában voltam, akkor is mondjuk József Attila kötet, az pont ott volt nálam. Uh-huh. És általában azt csináltam, hogy csak így beleolvastam egy-egy részbe, le is tettem, és utána egy kicsit jobb lett, de nem minden nap olvasok verseket.
Azon gondolkodom, hogy van-e olyan akció, vagy olyan érzelem, vagy olyan sztori, ami számodra különösen fontos. Nem gondolná az ember, de tényleg ahogyan viselkedünk, vagy ahogyan élünk, ahogyan reagálunk más helyzetekre, nagyon sok minden kiderül abból, amit szeretünk olvasni, vagy ahogyan szeretünk olvasni, hogy lassan vagy gyorsan, hogy azt szeretem, ha pörgős valami.
Én a könyvekben leginkább az emberi gondolkodásra és érzésekre vonatkozó részeket uh-huh. keresem. És valójában ezekben a könyvekben is, amiket hoztam, Abszolút. Ami ilyen racionális és fejlesztésre, vagy munkához kapcsolódó könyvek, ott is az érdekel legjobban, hogy az ember hogyan van jelen ebben az egészben, mit érez közben, hogyan hozza meg a döntéseit. Az egyik könyv, amit kiválasztottam, és most nincs itt az asztalon, ez a Mérő Lászlónak a Mindenki másképp egyforma című könyve, ami, ugye Mérő László elvégezte a pszichológiát, de ő eredetileg matematikus, és ő is abszolút ez a racionalitás és az ember kettősét vizsgálta, méghozzá közgazdasági döntéseket nézett meg. És én már eleve imádom ennek a könyvnek a címét, Mindenki másképp egyforma, mert pontosan azt mutatja, hogy az emberek ugyanolyan elemekből állnak össze. 5000 évvel ezelőtt is pont ugyanez volt az ember, mint most, csak a környezete más, és persze ezáltal teljesen másképp viselkedünk. És az, hogy hogyan hozunk meg egy döntést, mennyire gondoljuk mi azt, hogy racionális, és valójában mennyire nem csak racionális tényezők, hanem érzések, érzelmek, aktuális helyzetek határozzák meg azt a döntést, ennek nem vagyunk tudatában. És én ezt keresem mindig leginkább a könyvekben, hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy megértjük-e, hogy az adott szereplő miért ezt az utat választotta, miért ezt a mondatot mondta, miért azt a döntést hozta. Legyen ez egy felső vezetői döntés, vagy egy szerelmes pár esetén az, hogy most akkor együtt vagyunk, vagy nem vagyunk, vagy igent mondok egy randi kérésre, vagy nem mondok. A mögött is sok minden van, hiszen a közeg, amiben vagyunk, az rendkívül összetett, és hogy milyen reakciót adunk erre, ez érdekel legjobban. És ez közelebb visz ahhoz, hogy megismerjem, hogy milyen útjai lehetnek az embereknek.
Azt hiszem, nagyon tetszene neked, és hogyha lesz majd időd, akkor ajánlom figyelmedbe a John Williamsnek a Stoner című könyvét. Végülis egy egyetemi tanárnak az életútja van ebben a könyvben, és hogy mi alapján hozza meg a döntéseit, erről az oldalról is meg lehet fogni. Valahogy hihetetlenül érdekes, és különleges könyv, mert nem tudjuk megmagyarázni, sokan beszélgetünk, mert olvasunk róla, hogy miért jó. Hogyha véletlenül elolvasod, mert megkérdezem, hogy neked tetszett-e, és hogyha igen, miért, mert nem tudjuk megfejteni, hogy mi a titok. Valami egészen elképesztő siker van ennek a könyvnek.
Nagyon örülök ennek, köszönöm igen. szépen, biztos el fogom olvasni, kíváncsivá tettél.
Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést számára meghatározó könyvekről dr. Tóth Ágnessel, a Budapesti Metropolitán Egyetem elnök vezérigazgatójával.